Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A napokban Venezuela elvesztette az utolsó gleccserét is, miután kutatók az egyetlen megmaradt jégtömeget jégmezővé fokozták le. Az ország mintegy 10 000 kilométerre van tőlünk, de a hírre figyelnünk kell. Venezuela az első ország, amellyel a modern korban történik meg az, hogy elveszíti gleccserét. És ez a hír sokkal többről szól, mint a jégről. A globális felmelegedés miatt az elmúlt 30 évben közel 28 billió tonna jég tűnt el a Földről, és ez jelzi, hogy a klímakutatók vészharang kongatása nem üres időtöltés. A tavalyi év csak közelebb hozta a vészforgatókönyveket. A Föld átlag hőmérséklete minden korábbi rekordot megdöntött, és 1,45 Celsius fokkal volt magasabb az ipari forradalom előtti átlagnál. A világ vezető klímatudósai szerint a globális hőmérséklet a század végére legalább 2,5 Celsius fokkal emelkedik majd az iparosodás előtti szintek fölé, ezzel messze meghaladva a nemzetközi célkitűzéseket, és ez katasztrofális következményekkel fog járni az emberiség és a bolygó számára. Aki most azt mondja, hogy persze globális felmelegedés, miközben áprilisban is fagyok voltak, várja ki a beszélgetésünk végét. A szélsőséges időjárás is a klímaváltozás következménye, amelytől nem fog megmenteni minket a Kárpátok ölelése, legfeljebb csak késlelteti valamelyest a hatásokat. De persze, hogy jó hírt is mondjak, az Emberi Jogok Európai Bírósága elítélte a svájci kormányt a nem elégséges klímapolitikája miatt. Persze kérdés, hogy ez mennyiben tekinthető történelmi jelentőségűnek, mennyiben tekinthető precedens értékű döntésűnek, és lehet-e más országok klímapolitikájára valamilyen hatással. Csepeli Réka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Intézetének kutatója, a franciaországi Sorbonne Egyetemen fenntartató fejlődést oktató egyetemi tanára vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm.
Klímaváltozásról fogunk beszélgetni ma, de talán kezdjük a beszélgetésünket az Emberi Jogok Európai Bíróságának a nemrégiben hozott ítéletével, amelyben elítélte a svájci kormányt a nem elégséges klímapolitikája miatt. Ennek a döntésnek precedens értéke van, precedens értéke lesz, illetve lesz-e hatása más országok klímapolitikájára?
Igen, hát ez remélhető, hogy precedens értékű, ebben bízunk. Tehát ez egy első esemény ilyen szempontból, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt megjelent egyáltalán egy ilyen típusú téma, illetve hogy egy civil csoport egy államot támad inakció, tehát nem megfelelő vagy nem elégséges klímapolitika elvével. Tehát az is érdekes, ez is megfigyelhető, egyrészt, hogy ez egy svájci csoport, tehát Svájcról úgy képzeljük, hogy itt a rendkívül gazdag és jó körülmények között élő emberekről van szó, ugyanakkor ez egy idős hölgyekből álló csoport, ha jól emlékszem, az átlag életkor ez 72 év, Klímaszenyorinen néven fut ez a civil szerveződés, és az az érdekes, hogy ugye Svájcra nem gondoltunk ilyen szempontból, számtalan egyéb indítványozás indult be Európában, portugál fiatalok például hasonló érvekkel nyújtottak be petíciót, illetve próbálták elérni a bíróság elé kerülését egy ilyen típusú érvrendszerrel, és az az érdekes, hogy ezek a svájci idős hölgyek nyerték meg ezt a játszmát idézőjelben. Ennek azért van jelentősége, mert egyrészt hangsúlyozzák ezek a hölgyek, hogy Európa kétszer olyan gyorsan melegszik fel, mint a világ többi része. Természetesen a mai napokban elhangzott indiai több mint 50 fokos hőmérsékletekre fölkapja az ember a fejét, de az európai általános légköri klíma körülményeknél nem számítunk, vagy nem is gondolunk ilyen típusú következményekre, már pedig ennek fantasztikusan erős jelentősége van. Azért is, mert ugye Közép-Európában még erősebben, tehát ez a bizonyos kontinentális éghajlattal rendelkező országokat érinti, így Magyarországot, illetve Romániát is nyilvánvalóan. Tehát ez a kétszer olyan gyorsan felgyorsuló klímaváltozás, illetve felmelegedés a hétköznapjainkban, és itt különösképpen az idősebb emberek hétköznapjaira radikális változásokat jelent, és ezek az idős hölgyek pontosan ezzel érveltek, hogy az ő életformájuk, az ő egészségi körülményeik kritikus állapotba kerülnek a svájci állam inaktivitása, tehát nem eléggé megfelelő, vagy nem elég erős klímapolitikája miatt. És hát remélhető, hogy ez precedens értékű lesz a továbbiakban, hiszen egy államot eddig még nem ítélt el az emberi jogok Európai Bírósága.
Igen, viszont azt elmondhatjuk, hogy 2021-ben Franciaországban volt egy jogi akció századunk ügye, hogy így fordítható le ennek a címe, és ebben is klíma inaktivitás címen ítélték el Franciaországot 2021. február 3-án. Most az a tény, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága Svájcot elítélte, járhat konkrét következményekkel ez az európai szintű döntés? Járhat konkrét következményekkel akár Svájcban, akár más európai országokban?
Igen, ezt nehéz így megmondani. Tehát a francia L'Affaire du siècle, tehát ez a bizonyos századunk ügye 2021-es Franciaországban indított jogi akció, egy francia belső, francia határokon belüli bírósági ügy volt, pozitív kimenetellel, tehát a bíróság elismeri, hogy az állam köteles az állampolgárainak megfelelő védelmet nyújtani a fenyegető klímaváltozás egyre inkább érzékelhető következményeivel szemben. Ugyanakkor itt hát a svájci klímaszenyorinen csoport által az eljebben lévitt ügyel kapcsolatban, hát nyilvánvalóan itt változott ugye a szint, hiszen itt egy európai szinten történt döntés. Hát vegyes lenne a válaszom, egyrészt remélhető, hogy ennek lehetnek következményei, hiszen az Európai Tanács 47 tagállamára is vonatkozhat akár bármelyik egyéb államban civil szerveződés indíthat ilyen típusú pert ennek a precedensnek az alapján. De hát ugyanakkor meg negatív pontként mondanám el, hogy számtalan olyan döntés született az Emberi Jogok Európai Bíróságán az elmúlt években, amelyeknek semmi különösebb következményét nem látjuk. Én megint csak a francia vonalat tudom említeni, például 2020. januárjában Franciaországot a börtöneiben uralkodó méltatlan körülmények miatt ítélte el az EJEB, és ennek az ítélet óta semmiféle hatása nem érzékelhető. Na most a különbség az, hogy a klímaváltozás mindannyiunkat, és most már napi szinten érint, tehát talán ebben az érzékenyebb témában precedens értékű lehet ez a döntés, és a másik tán pozitív vonulata, vetülete ennek a döntésnek az, hogy nagyon komoly sajtója volt ennek, tehát a kicsengése nagyon komoly volt ennek a döntésnek, valamennyi ország sajtójában megjelent, hosszan cikkeztek erről, és talán azért is, mert idős hölgyek, és nem fiatal, z-generációs, woke kultúrában nevelkedett klímaaktivisták jelentek meg a színpadon, hanem idősebb hölgyek. Tehát ez is egy, ez talán egy sajtó számára érdekesnek bizonyuló tényező volt, ami pozitívan hat ki imás szempontjából legalábbis, és ezzel előtérbe került az, hogy ez az első olyan klímaügy, ami a bíróság nagy tanácsa elé került. Ennek pedig hát mindenképpen jelentőséget kell tulajdonítanunk.
Csepeli Réka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Intézetének a kutatója, a Sorbonne Franciaországi Egyetemen fenntartható fejlődést oktató egyetemi tanára, mai napra kész vendége. A klímaváltozásról beszélgettünk, szó volt arról, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága elítélte a svájci kormányt a nem elégséges klímapolitikája miatt. Mi itt a Kárpátok ölelésében sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a klímaváltozásról beszélni amolyan úri hóbort, nem érint az minket, az csak egyes országokat érint, azokat érinti, akik túl kényelmesek, kényelmes világhoz szoktak, meg egyébként is régebb is voltak nagy esők, régebb is volt nagy meleg, ilyen ez, alkalmazkodni kell, hozzá kell szokni az élethez. Ugyanakkor, ha tudományos lapokat olvassuk, akkor megdöbbentő felfedezésekről olvashatunk. Ott van a napokban Venezuela elvesztette az utolsó gleccserét, arról olvashatunk, hogy ott van eső, ahol eddig évente alig néhány liter csapadék hullott, meg azt olvassuk, hogy 2025-re a világ népességének fele erősen vízhiányos területeken fog élni, 2030-ra pedig 700 millió ember kényszerülhet a lakhely elhagyására a vízhiány miatt. Tehát látjuk a következményeket?
Én azt tudom erre mondani, tehát igen nehéz az egyéni akció jelentőségét felmérni. Tehát erre annál is inkább, mert a hétköznapjainkban szelektíve hulladékot gyűjtünk, az iskolákban tanítjuk a különböző vetületeit ennek a klímaváltozás felgyorsulásával kapcsolatos sürgősségnek. Tehát ennek nehezen mérhető a valóságos nyomása, illetve jelentősége a mai világban. Én erre azt szoktam mondani a diákjaimnak is, hogy kollektív cselekvésre van szükség, tehát ezt egyáltalán szabad lekicsinyíteni ennek a jelentőségét, hiszen az apró cseppek, apró akciók összeadódásából igen komoly jelentőséget tudhatunk be ezeknek, illetve a legfontosabb számomra ennek az egyéni cselekvés, egyéni akciókkal kapcsolatos ténykedésnek valójában a lényege, hogy tudatosítjuk a klímaváltozás jelentőségét. Tehát manapság már, és ezt pozitív módon lehet talán elmondani, hogy az embereknek viszonylag kicsi, tehát úgy mondja a legutóbbi Guardianben megjelent cikkben is ezt olvastam, hogy az emberek kétharmada már tudatosan cselekszik. Tehát ez manapság egy-két, sajnos túl sok, még az az egy-két, vagy egy-két száz, vagy egy-két ezer klímaszkeptikus ember hozzáállása is ehhez képest igen keveset jelent, vagy nyomalatba. Sajnos sok politikai döntő képes emberről is van szó, ami természetesen maximálisan elítélendő. Én ehhez mindig a kolibri képet szoktam használni a diákjaim felé is. Van egy fantasztikus francia, sajnos már nem élő ökofilozófus, Pierre Rabinak hívják, egy algériai gazda, földművelő ember, aki a saját tapasztalataim keresztül döbbent rá arra, hogy milyen elképesztő változásokon megy át a világ, és hogy milyen egyéni akciókra lehet szükség. és ezt a kolibri hasonlatot használja, amikor is ugye az Amazonas erdő tűzre lobban, és minden állat elkezd menekülni, és a kis kolibri a száját csőrében viszi cseppenként a vizet, és a többi állat mondja neki, hogy hát csinálsz, hát ez semmit sem ér, és erre ő azt válaszolja, hogy legalább én a saját szintemen részt veszek. Tehát ennek van egy pszichológiai vetülete, én ezt így érzem. Egyrészt, amikor látjuk a Greta Thunberg buzdítására kivonuló, péntekenként kivonuló egyetemi csoportokat. Tehát fontos ennek a megnyilvánulása, fontos az ilyen típusú közösséghez tartozást is erősítő közös akció. És tehát ez, hogy tudatosítjuk a klímaváltozás abszolút jelentőségét, és hogy ez egy közösen, tehát egy szisztemikusan, tehát átfogóan, globális akciókon keresztül lehet csak megvalósítani egy kollektív cselekvést, és ehhez az egyéni akciók rendkívül fontosak. Na most nyilvánvaló, hogy a nagy ipari cégekhez mérten, akár a Total, akár bármilyen nagy céget említhetünk, ezek eltörpülőnek tűnhetnek, de ha az emberek fejében ez megvalósul, illetve meggyökerezik, már pedig ezt manapság különösen a fiataloknál elmondhatjuk, és szintén a Guardian cikk említi, hogy a fiatalok sokkal érzékenyebbek, környezettudatosabbak, és erőteljesebben reagálnak, és hát ezzel kapcsolatban talán elmondható, hogy ugyan nagyon sötét a kép, tehát ugyanezekre a fiatalokra vonatkozik elsősorban ez a bizonyos ökoszorongás, ez a, amit klímadepressziónak nevezünk, tehát hogy az idő sürget, és ennek a napról napra érzékelhető környezeti rombolásnak, illetve katasztrófának az árnyékában ugye nagyon nehéz magunkat rávenni arra, hogy cselekedjünk. Ugyanakkor itt utalni szeretnék Ferenc pápa 2015-ös enciklikájára, ugye a Laudato Si-re, amiben felhívja a figyelmet arra, hogy nélkül egyszerűen nem lehet cselekedni, tehát, és hogy van remény. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még cselekedhetünk. És itt talán átkapcsolnék egy másik gondolatmenetre, amit szintén Ferenc pápa említ, hogy a környezetvédelem összeegyeztethetetlen a gátlástalan kapitalizmus eszméjével. Tehát ezt most már többekben így államfőkben is tudatosul. Emmanuel Macron elnök a Sorbonon április 25-én elhangzott beszédében is beszél a paradigmaváltás szükségességéről. Tehát az, hogy a jelenlegi gazdasági pozíciónk, a jelenlegi gazdasági hozzáállás, filozófia teljesen összeegyeztethetetlen a környezet védelemmel, mint olyannal. Tehát ez a business as usual hozzáállás, tehát hogy továbbra is folytatjuk a gazdasági politikánkat, vagy a gazdasági felfogást, ez megakadályozza a környezetvédelmet, mint olyat. Tehát a határtalan gazdasági növekedés, mint elv, illetve a GDP-re alapozott mérőrendszer teljesen hibás, hiszen ez egy 1929-33-as világgazdasági válságnak a következménye ennek a mérő rendszernek a kialakulása. Már teljesen elavult.
Igen, tehát, hogy azt többfele olvashatjuk, hogyha tartani szeretnénk a párizsi klímamegállapodásban foglalt célkitűzést, akkor önmérsékletre, igénycsökkentésre, illetve a már említett globális összefogásra van szükségünk. Csak hogy most azt látjuk, hogy ilyen látszatmegoldások vannak, meg elhangzanak ki kell mondani, politikusok részéről is egybites üzenetek a klímaváltozás kapcsán. Csak ezekkel nagyon nehéz felkészülni mindarra, ami ránk vár. De van, aki azt mondja, hogy úgy kell felkészülni, hogy alkalmazkodni kell. Tehát persze van nagyon-nagyon sok eszközünk a célok eléréséhez, de hogy inkább alkalmazkodni kell, nem pedig megállítani vagy visszafordítani a jelenséget.
Igen, hát itt két dolog ütközik, ugye ezt tudjuk évek, évtizedek óta számtalan civil szervezet, illetve hát egyértelműen az IPCC, tehát az éghajlatváltozás kormányközi testületétől, ugye az ENSZ-nek ez az évtizedekkel ezelőtt megalakult szervezete, amely kiad, tehát több ezer szakemberből áll ez a testület, és évtizedek óta kiadnak kimutatásokat, illetve megjelölnek a cselekvést meghatározó jelzőket, illetve irányvonalakat. Tehát rajtuk keresztül tudjuk, hogy az elsődleges feladat az a kevesebbet fogyasztani. Tehát mielőtt elkezdünk beszélni az újrahasznosításról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a csökkentésről, itt az első teendő az, hogy kevesebbet fogyasszunk. Na most a napjaink vallása, természetesen idézőjelben, ez a fogyasztás. Ugye ezt több amerikai elemző, a George Bush által bevezetett fogyasszunk politikára vezeti vissza, amikor is a 2001. szeptember 11-i World Trade Center elleni támadás után úgy fogta össze a társadalmat, nem azzal, hogy a családra, nem azzal, hogy a barátainkra, a közösségünkre, az államunkra, a nemzetünkre koncentráljunk, hanem azzal próbálta elterelni pozitív irányba, mindezt természetesen idézőjelben, az emberek figyelmét, hogy a fogyasztást kell erősíteni, hogy a gazdaság megerősödjön. Tehát egy olyan fogyasztói társadalomban élünk a mai napig, amikor úgy érezzük, hogy a boldogságunk azon múlik, hogy megvesszük a legutolsó iPhone-t, hogy vásárolunk nyakló nélkül. Tehát ez a két hozzáállás természetesen teljesen ellentmondásos, tehát nagyon nehéz visszavezetni az embereket egy mérsékelt fogyasztói magatartáshoz, de hát van remény a változásra, hiszen ennek már tudatában vagyunk, és itt ismét visszatérek a fiatalabb generációkra, tehát a van remény a változásra, ami hangzatosan, tehát tényleg egy politikus szájából jól hangzik, de amikor konkrét cselekvéseket állítunk emögé, elég nehéz ezeket konkretizálni, és hát ezzel párhuzamosan ugye elhangzanak olyan felelősségre vonó hangok is, amit itt Franciaországban legalábbis büntető környezetpolitikának neveznek. Itt idézném például azt a Jean-Marc Jancovici által elhangzott mondatot. Ő egy mérnök ember, aki a bilankárbon, tehát ennek a carbon footprint számítási rendszernek az alkotója, amivel nagyon pontosan ki tudja számítani, hogy milyen emberi cselekvés, építkezés, szállítás, bármilyen ipari folyamatnak milyen következményei vannak a környezetre. Tehát ő mondja azt, az elmúlt napokban hangzott ez el, hogy egész egyszerűen limitálni kell az embereknek a környezetre tett káros hatásait. Így például azt vetette föl, hogy egy életben egy ember maximum 2-3-szor szállhasson repülőgépre. Na most nyilvánvaló, hogy ez a büntető politika hát nem jó reakciókat vált ki az emberek nagy részéből. Tehát nagyon kell vigyázni azzal is szerintem, hogy milyen módon, hogy közelítjük meg akár pszichológiai szempontból is ezt a témát, és hát ugye filozófiából ismerjük Hans Jonasnak azt a felelősség elvét, ugye, amit ő már nagyon-nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt elmondott, miszerint, hogyha annyira átbillen a társadalom egy környezet romboló attitűdbe, mechanizmusra, akkor bizony akár környezetvédelmi diktatúrát is be kell vezetni azért, hogy fönn tudjunk maradni ezen a földön. És ezzel kapcsolatban talán említeném annak a fantasztikus Bruno Latour filozófiai elvét, sajnos ő két évvel ezelőtt elhunyt, aki azt mondta, hogy össze kell egyeztetnünk a földet, amiből élünk, és amin élünk. Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, tehát ez a végtelen kizsákmányolása a földnek, illetve a föld mélyében lévő alapvető anyagoknak, illetve hát a föld védelme, ez teljesen ellentmondásos. És hát azt a mondatot is el szoktam mondani, ezzel kezdem az óráimat a Sorbonon, hogy nem a földet kell megmentenünk, hanem magunkat a földön. Tehát, hogy mi az a minimális környezeti légkör, amiben még érdemes ezen a földön élni. Tehát mi az a minimális szükséges kényelmi állapot, ami az emberiség életét a földön még lehetővé teszi. És ezt a mostani Indiában megfigyelhető plusz 50 fokos hőmérséklet sajnálatos módon jelzi is. Tehát elérkezünk olyan határ értékekhez, ön a vizet említette, ami hát egyértelmű, és ez a migrációval is nagyon szorosan összefügg. Tehát vannak olyan határozott jelzések már, amik mellett nagyon nehéz lesz elmennünk, és ennek társadalmi, hatalmas társadalmi következményei is lesznek.
Az, hogy mennyire nagy a baj, az talán az is jelzi, hogy van olyan szakma, hogy összeomláskutató, és az ilyen összeomláskutatók előadásain igencsak sokkoló jövendőléseket is látunk felsorakoztatni, például azt, hogy 2060-2070 táján lehetnek az utolsó hagyományos betakarítások a Földön, mert hogy addigra teljesen kimerítjük a termőtalajokat. Tényleg ez a jövő?
Pontosan. Hát ez a egyrészt ugye kollapszológia, tehát nem tudom, pontosan ön említette a magyar összeomlás, tehát ezek az összeomlás elméletek, ezeket is, tehát első olvasatra nagyon látványos valóban az összeomlás elmélet, itt csak a negatív vonulatra helyezzük a hangsúlyt, amikor ezt a kifejezést látjuk, emögé azonban bele kell látnunk. Tehát az összeomlás elméleteket tartók nem csak azt mondják, vagy azt hozzák előtérbe, hogy itt valóban hatalmas változások, illetve hát az emberiség létét veszélybe hozó szituáció alakulhat ki, hanem belül a cselekvésekre. Tehát ők igazából ezzel kapcsolatban szeretnék felrázni az emberiséget, hogy még tovább, még jobban odafigyeljünk és cselekedjünk. Tehát Jared Diamond volt ennek a kollapszológiának az első atya, aki ugye a történelmen keresztül vezeti végig, hogy milyen módon épültek le civilizációk helytelen környezetpolitika révén, illetve a francia Pablo Servigne a legutóbbi, hogy mondjam, filozófusa ennek a kollapszológiának, összeomlás elméletnek. Tehát itt még egyszer elmondom, itt nem a lényeg nem az, hogy úristen vége a világnak, tehát ezek nem ilyen Nostradamus-féle előrejelzések, hanem ez figyelemfelkeltő, tehát hogyha nem cselekszünk, már pedig a cselekvés utolsó idejében vagyunk, amikor erre még lehetőség van, akkor valóban milyen disztópiák, illetve már nem csak disztópiák, hanem létrejövő disztópiák jelentkezhetnek. Tehát abból indulunk ki, abból indul ki a legtöbb környezetvédelemmel kapcsolatos filozófia, hogy itt tulajdonképpen olyan időszakban, tehát egy új antropocén korba értünk, amivel még nem nagyon tudunk azonosulni. Tehát ezt elég nehezen fogja föl az emberiség, hogy itt egy teljesen új korszakot él a földünk, mint olyan, tehát az emberiség átvette a föld fölötti hatalmat teljes mértékben, tehát az ipari forradalomtól, az ipari forradalom az a váltó időszak, amihez visszavezetjük az összes mérésünket, ugye az IPCC is, illetve a Párizsi Egyezmény is, itt az ipari forradalom előtti hőmérsékleteket nézi, amikor a klímaváltozást méri.
Azt hangzott itt el az imént, hogy a kollapszológiában ugye az összeomlás kutatók azt is mondják, hogy nem csak a vég jön, hanem látni kell ennek meg kell látni a pozitívot is, meg kell látni azt is, hogy hogyan alkalmazkodhatunk ehhez, csak hogy azt azért vészharang kongatásként el kell mondanunk, hogy igencsak rohanunk a végünk felé, tehát hogyha a Szeneka görbét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a hanyatlás fog következni, az összeomlás, milyen nagyon sokkal rövidebb, sokkal gyorsabb folyamat, mint ami a felfelé ívelésünket írta le. Tehát a megújuló energiaforrásaink kimerülőben vannak, tehát ez számomra azt jelzi, hogy a csúcspontot elértük, és hogy innen már csak lefele van.
Hát ezt igen, ez rendkívül negatív, kétségtelen, tehát annak tudatában vagyunk, hogy az idő sürget, annak is tudatában vagyunk, hogy bizonyos dolgokat már nem tudunk regenerálni, nem tudunk visszahozni, nem tudunk helyre billenteni. Innen az ökoszorongás, a klímadepresszió. Azt is látjuk, hogy 2023. júniusa óta minden hónap melegebb az eddigi éveknél. Tehát hónapra halljuk a rekordokat, amiket megdöntünk, a legmelegebb március, a legmelegebb április, Európa kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a Föld egyéb tájai. Viszont ezzel kapcsolatban megint csak egy francia, illetve svájci filozófust említenék, Dominique Bourg, aki azt mondja, hogy a nagy probléma az emberiséggel, és ennek pszichológiai vetülete van, hogy csak akkor vagyunk képesek cselekedni, amikor konkrétan érzékeljük, tehát a bőrünkön érzékeljük a változást, illetve a katasztrófát, és általában akkor már késő. Tehát ő azt a képet hozza elő, hogyha pirosan villogna az égen reggelenként a környezeti katasztrófa, ami éppen lecsapni készül, akkor összekapnánk magunkat. Illetve hát erre van ez a bizonyos Al Gore által előhozott, a Clintonnak volt az alelnöke, ugye, aki klímaaktivistaként szerepelt évekig, évtizedekig, ezt filmben is megvalósítva. Ez a bizonyos béka szindróma, amivel nagyon sokan érvelnek, ugye, hogy az emberiséget ahhoz a békához hasonlítja, állítólag, én magam ezt nem próbáltam ki soha, hogy állítólag, hogyha egy szerencsétlen békát egy forrásban lévő lábosba, vízbe beledobnak, az egyből kiugrik, viszont hogyha egy békát beraknak egy hidegvizes lábosba, és ez szépen lassan melegítni kezdik, akkor sajnos szerencsétlen meghal. És hogy hát erre utalnak, hogy az emberiség ehhez a hideg vízben apránként melegedő békához hasonlítható, hogy hagyjuk magunkat szépen lassan felmelegedni, és hát meghalni, ahelyett, hogy a már tudott vonalakon keresztül elkezdenénk cselekedni. Tehát én úgy gondolom, hogy hát én hát nem vagyok én ezekhez a hatalmas környezetvédelmi témákkal foglalkozó filozófusokhoz képest természetesen nem vagyok említhető egy lapon, de tehát reményre szükség van megint csak pszichológiai vetületben, tehát enélkül nem tudunk tovább élni, illetve értelmetlen. Tehát sok ponton azért ez megragadható, ez a remény egyrészt a fiatalok érzékenységében, ami néha hát túlmegy a kellő szinten, idézőjelben, tehát ennek vannak olyan manifestációi, amikkel hát nem érthetünk egyet, a különböző műtárgyak, képek megrongálása, tehát már nem tudják, hogy milyen módon fejezzék ki az elégedetlenségüket, illetve hogy hívják föl a kormányok, a vezetők figyelmét az inakcióval kapcsolatos elégedetlenségükkel, illetve hát talán még jó hírként idézőjelben, és nem ironikusan említem ezt, az az, hogy az emberiség voltak éppen képes a változásra, hiszen láttuk az elmúlt évtizedekben a mi generációnkat, ez fémjelzi, hogy a digitális váltásra teljesen képes volt az emberiség. Most hát egyértelmű, hogy nem ez volt a legsürgősebb. Nyilvánvalóan a környezeti változás volt az, amire az emberiségnek a legnagyobb szüksége lett volna. Ugyanakkor hát képesek vagyunk rá, láttuk, hogy milyen módon átállt az emberiség a digitális változásra, az okostelefonokra, a számítógépre, az internetre, tehát teljesen ebből élünk, és ettől váltunk függővé. De hát azt azért el lehet mondani, hogy van valamilyen szinten, bizonyos szinteken remény, és ezt nem csak Ferenc pápa katolikus megközelítésén keresztül mondom, hanem valójában az emberiség kollektív összefogásában, és hát most már érzékelhető egyértelműen a veszély, hiszen nap mint nap hallunk környezeti katasztrófákról. Én egy kis francia faluban élek, a tegnap előtti nap folyamán egy negyedórás sár özön öntötte el a falut, egy teljesen hétköznapi francia kis falu Párizstól egy órára. Tehát ezt ezért mondom, mert senki nincs igazából biztonságban, és itt is látható, ahogy összefog a falu, és közösen lapátolunk, és közösen ez teljesen apró példa erre, de mindenki megéli. Tehát az emberi cselekvéshez szükség van a reményre.
Hát zárjunk ezzel a reménnyel, ezzel a bizakodással, és hát azzal, hogy ne a látszat megoldások hívei legyünk, ne az egybites üzeneteknek dőljünk be, hanem valóban fizessük meg a klímavédelemnek az árát, mert hogy ugye nem csak a civilizációnk, kultúránk, nyári élményeink, napi étkezésünk, de még a lélegzésünk is üvegházhatást okozó gázokat termel, tehát ez lebegjen mindig ott előttünk, és hát ahogy ön idézte, ne viselkedjünk békaként, vagy ne akarjunk békák lenni, amikor klímavédelemről beszélünk. Én Csepeli Rékának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Intézetének a kutatójának, a Sorbon Fenntartató Fejlődési Oktatójának köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre. Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük. A viszonthallásra.